Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia egy évvel később, mint ahogy indultunk körülbelül, és nagyjából véget ér a Oxi Dávid Oscar Fesztivál, amikor is elhatároztuk, hogy megnézzük az Oscar díjra jelölt filmeket, legalábbis az amerikai oldalról, mert ugye az európai, meg a világ filmjeiből csak a még egy kört mindenkinek elemeztük, és most a Minarihoz értünk. Igazából én is úgy voltam ezzel a filmmel, mint amikor valaki svéd asztalról válogat, és még nagyon sokáig valamiért nem nyúl ahhoz az uborkás izéhez, mert ez nem néz ki annyira jól. Én így voltam a Minarival, ahogy Oxi is, mert Oxi is ezt a filmet hagyta a végére, és előzetes jelentés, nekem abszolút tetszett a film, Oxi meg azt hiszem, hogy annyira talán nem szerette?
Hát igen, ez mindig jó elárulni valamit a hallgatóknak a podcast, sőt általában úgy kell ejteni, hogy podcast, ezt most tudtam meg, tehát kb. Egy éve mondom, hogy podcast, de Magyarországon az angollal mindig van egy olyan angol használat, ami van az angol-angol, van az amerikai angol, akkor vannak a más népek által elmondott angolok, amit megtanulunk, és utána úgy ejtjük, és van a jellegzetesen magyar angol, én ezt Vitrai Tamás angolnak hívom, és ez egy ilyen nagyon tört és borzalmas. Na mindegy, tehát...
Ez most egy koreai podcast.
Így van, ez egy koreai podcast, tehát ahány nép annyiféleképpen ejti. Talán a legérdekesebben az arabok. Az arabok úgy beszélnek angolul, mint ahogy, tehát kicsit ilyen palócosan beszélnek mondjuk magyarul. De most ezt nem akarom utánozni, mert nem lesz jó. Nekem az a bajom, én nagyon szerettem a távol-keleti filmeket, mondhatni tök speckónak tartom őket, olyan különleges élményt adnak, most csak bemondom, hogy Wong Kar-wai, meg Kurosawa, Takeshi Kitano, de rengeteg olyan film van, aminek nem tudtam megegyezni a rendezőjét, és nagyon élvezem mindig egy... Ők mindig, én az jut eszembe, hogy mindig többet adnak, mindig hozzátesznek ehhez a nyugati világhoz. És azt kellett, hogy tapasztaljam a Minarinál, hogy semmi plusz nem kaptam. Egy ilyen kicsit ilyen mézes, mázos, szirupos, inkább szirupos, nem mézes, mázos, szirupos, már-már gicses, és egy ilyen teljesen céltévesztett, és ez volt a legjobban, egy ilyen céltévesztett produkció ez. Nem tudom, mire futott ki, de majd erről is nem sokára szó esik.
Ugye a rendező és az író, itt ugye egy személy a Lee Isaac Chung, vagy Chang, és hát, hogy pontosan mi motiválta, most én nem mennék bele, hogy mire gondolhatott a szerző. Igazán azt tudom elmondani, hogy nekem milyen érzéseim voltak a film nézése közben, és egyrészt jó volt látni Steven Yeun-t, aki a Walking Dead című sorozat ugye ázsiai főszereplője, és hát úgy mondjuk azt, hogy a Walking Dead éria nagy kedvencei közé tartozott, és az ő alakítása. Itt egy kicsit más figurát játszik, egy kicsit megtört családapát, aki ugye elviszi a családját Arkansasba, és a 80-as években próbál megélni, túlélni. Jacobnak hívják, ugye bibliai neve van, Mónikával, a feleségével és a gyerekeivel, David, aki szintén bibliai nevet kapott, és Ann segítségével együtt egy kis négyfős családként próbálnak éldegélni, és Jacobnak ugye az a lövése, hogy itt hát egy kicsit így mezőgazdasággal is fog foglalkozni, mert amúgy az a feladatuk úgy nagy részt, hogy egy ilyen csibe csirke műhelybe vagy gyárba alánéznek ezeknek a szárnyasoknak, hogy kukiuk van-e vagy nuniuk, és gyakorlatilag ez tölti ki az életüknek a nagy részét, vagy a napjuknak, hogy 10-12 órát ilyen csirkepöcsöket néznek, vagy nem tudom, hogy leírni, de hát tényleg azért szomorú, és hány embernek lehet egyébként ez a munkája, hogy ezeket a szerencsétlen állatokat külön válogatják, ami még egy kicsit olyan cuki is, hogy ott hogy megfogja, válogatja, csak utána kiderül, hogy a hím állatokat, azokat dobják bele a darálóba, vagy jól emlékszem?
Igen, ott van ennek egy ilyen nem túl humánus jelenete, és azt hiszem a Baraka című filmben volt, vagy a Koyanis Kadziba,
hogy a barakkába.
Igen, hogy a... Tehát, hogy ez egy hülyeség, ezt sokszor elrontják, hogy állatokkal kapcsolatos, nem igazán jó bánásmódra mondják, hogy nem túl emberséges, nem túl humánus. Hát eleve nem lehet humánus, mert állatosnak kéne lennie. És itt is ez van, ott ugye a barakkában azt látjuk, hogy az a csirkés gyors étteremnek készülő, hanem úgy általában a kajádáknak készülő pipi húsin hoz való alapanyag, hát nem találom a jó szavakat, nem termesztés, mert az állatot tenyésztik, tehát ennél a tenyésztésnél egész egyszerűen leégetik a baromfi csőrét, és ez egy elég szadisztikus műveletnek tűnik, én nem szeretném, ha leégetnék a csőrömet, hogy beleélem magam. Itt is ez van, múltkor nagyon sokat vitatkoztunk Dáviddal egy olyan dologról, hogy egy adott filmnek milyen szimbólumrendszere van. Van-e egyáltalán szimbólumrendszere? Én azt gondolom, hogy ebben a filmben is vannak szimbólumrendszerek. Ezek is baromi gyengék. Talán ez is az, hogy szóval nem tudom, a távol-keleti országoknak a társadalmai, azok hiába lettek ugyanúgy kapitalisták, mint a nyugatiak, ahogy átáramlott oda. És például tudjuk jól, hogy Japán mai napig megőrzi azt a feudális jellegét, ahol ugye a társadalom egyes rétegeit, vagy akár Indiában, ahol a kasztrendszer van, és ehhez hasonló, amit akarok mondani, tehát megkülönböztetik tisztesség, és hát az egymáshoz való viszony kapcsán, tehát két ember találkozik, például én a Japánt ismerem ugye jobban, ott az egyik biztos egy alárendelt, és ezt ők hozzák magukkal, ezt a keleti hát ilyen tiszteletkultúrának is mondhatjuk, és átjönnek ide, és ez itt ezekben a jelképekben megjelenik. Valahogy itt utal a rendező talán arra, hogy a hímek itt igazán nem tudnak tenni annyit, mint a feleségek és a nagymamák, hogy akkor áttérjek az emberi formátumokra.
Hát igen, igazából itt, ha belegondolunk, akkor ugye a handicappesek a férfiak, tehát hogy a szegény kisgyereknek van valami szívbetegsége, hogy ugye nem futhat, és akkor baj lesz, hogyha fut, és hát az anyuka is, ugye a Jerry Hahn alakítja ezt a Mónikát, ugye azért is dühös Steve Janra, vagyis Jacobra, mert ki akart költözni így a semmibe. Na most itt ez a gond egy szívbeteg gyereknél, hogyha valami komplikáció lép föl, akkor talán nem jutnak el elég gyorsan a kórházba. Tehát talán ez a kiinduló konfliktusuk, ami végig vonul a filmen, és hát szerintem a Mónika végig olyan, mintha valami citromba harapott volna. Egy kicsit ugye irritális, amikor így elfelejti az ember, hogy ő miért is ilyen pokróc, és akkor mindig rájössz, hogy javarszeg ezért, de hogy már én speciál ezt egy kicsit férfi oldalról néztem ezt a filmet, egész addig, amíg a nagymama meg nem jött, addig én azért ezzel a Jacobbal voltam, mert azt gondoltam, hogy be akarja bizonyítani a feleségének, egyrészt, hogy vannak tökei, hogy mezőgazdaságból meg tudnak élni, hogy a csirkepöcs bizniszt azt le tudják állítani és átnyergelni egy sokkal jövedelmezőbb és magasztosabb hivatásra, és mindez a mezőgazdaság és a farmerkedés, és hát kórai család mellett ők mondjuk azt, hogy amerikai módra kezdenek élni ezen a tájon, de hát ezt rengeteg dolog nehezíti. Részben az, hogy van két gyerek, akikkel foglalkozni kell, és hát itt jön be a képbe a, talán a filmnek szerintem a legnagyobb találata, és ezt érezte az Oscar bizottság is, ugyanis itt jön be egy mellékszereplő, aki szerintem annyira erős, hogy egy kicsit így el is homályosítja a többieket, méghozzá egy nagymama figurája jön be, ugye Brad Pitt az Oscar-díj átadáson ennek a hölgynek adott Oscar-díjat. Egyébként mindig ez van velem, hogy amikor itt pofázok és húzom az időt, akkor biztos, hogy épp lefagy a rohadt telefonom, és be akartam mondani szegény néninek a nevét, és képtelen vagyok, mert így pörög ez a rohadt karika. Úgyhogy kérlek, Oxi, tedd meg te, hogy hívják ezt a nénit?
Aki Oscar-díjat nyert. Yu-Jung-Yon.
Na, akkor Yu-Jung-Yon. Igen, szóval ő egy nagyon...
És bocsánat a kórai kiejtését.
Semmi. Én arra vagyok kíváncsi, Oxi, hogyha így befikkantottad ezt a filmet, hogy a néninek az alakítása, aki egyébként meglepő, tehát hogyha így az IMDb fotóját nézed, akkor egy ilyen, nem is tudom, azért nem tűnik ő annyira néninek. Hogy tetszett az ő? Ja, de rosszat nézek. Na, de hülye vagyok. Hát 47-es a néni azért. Hogy tetszett neked az ő alakítása? Vagy nem is az, hogy színészileg, hanem a karakternek szerinted milyen szerepe volt ebben a történetben?
Igazándiból tényleg nem akarom lelambozni a hallgatókat, és a Dávidnak jut akkor a jó zsarú szerep, nekem a rossz. Én szerintem ez olyan, mint egy ilyen koreai Szomszédok. Ugye a magyar békásmegyeri lakótelepen élő család Szomszédok mintájára. Tehát igazándiból vannak érdekes, különleges figurák benne, ez a néni is nagyon aranyos. Nekem a kedvenc jelenetem, mikor ugye a kisunoka csak megitatja a pisivel, mondván, hogy az a finom kis ilyen energia, a házi készítésű energiaital, vagy tea. Hát ott nevettem egyet, mint aki ugye Beavis and Butthead, meg South Park filmeken edződött, és a néni alakja valóban jó, ott akkor segítek magamnak, meg azoknak, akiknek mégiscsak valamiféle kedve már kialakult, hogy megnézzék a filmet. Van ebben a filmben egy nagyon mögöttes, mélyebben megvonuló réteg, ami talán úgy lehetne összefoglalni, hogy szeretet, vagy úgy lehetne összefoglalni, hogy az isteni gondviselés, és akár mennyire különleges, ez a néni képviseli, pedig ott több ponton is kiderül, hogy hát ő azért nem egy apostoli figura, nem is egy ilyen apácei, és akkor itt a Csere János az már csak poén. Ugyanakkor a szíve az áldozatkész az ő szeretteiért, ezért a kisfiúért is, a Davidért, aki ugye beteg, és hát egy ilyen nagyon odaadó alak, aki aztán elszenvedi azt a sztrókot, aminek kapcsán mégse tudja beleadni teljes magát. A hagyományokat jobban őrző távolkeleti családoknál megjelenik az, hogy amikor leépül úgymond az ember, és ez 60-70 éves koránál már megtörténik bizonyos szempontból, vagy a mozgásszervei, vagy a belső egyéb alkatrészei megsatnyulnak, akkor egy picit bizony ő alsóbbrendű ember lesz, hiszen már nem tud annyi munkát végezni, hiszen már nem hozza a hasznot, csak viszi, de ők ezt nem így nézik, csak ki ugye megokolom azt, hogy egy picit hátrébb kerül a rangba, megvan a tisztelet, de azért ott van az, hogy hát bizony itt találjunk ki valamit, mert te csak egy ilyen kopott bútordarab vagy, és a néni ugye hasznosítja magát, és nagyon jól meglátja, hogy mint nagymama, aki egyébként mondja is, hogy ő nem nagyon tudja elviselni a gyerkőcöket, ő a kártyához ért, egy picit szeret cigarettázni, meg tintorettozni, és úgy általában is egy ilyen távolságtartása van az emberek felé. Nem igazán nagy Amerika mániás, hogy finoman fogalmazzunk, ő hozza magával azt a kóreát, hát az egész film cím is erről szól, hogy ő hozza el azt a növényt, a minarit, ami tulajdonképpen sikeresen megterem, ellentétben a farmer férj, a, hát elvileg a vezérbikának kéne lenni a férjnek, akinek aztán ugye csapást követ, ugye most már spoilerezünk. Igen, tehát a néni nagyon, hát még ő a leg, hát ő itt a Forrest Gump, na, igen.
Tehát amikor egy mellékszereplő olyan erős, hogy gyakorlatilag, ahogy mondtam is, hogy elhomályosítja a főszereplőt, részben forgatókönyvírói truváj, részben szereplői, ugyanis tényleg annyira rokonszenves lesz ez a mama, az összes hibájával és erényével. Például az egy nagyon szép rész, amit így elmondtál, amikor véletlenül belehörpint a teának hitt gyerekhúgyba, és ugye a gyerek meg nagyba röhög, hogy kicserélte a mamának a limcsijét, hogy egyrészt az a fej, amit vág, az a savanyúból ordítás, másrészt meg az, hogy utána a gyerek cinkos társa maradt. Tehát nem az van, hogy a nagyi beköpi az unokát a szülőknek, hanem ugye apa azért ott játsza azért a hordom a Hosentragert, vagy a gatyát, és most jól megbüntetem a gyereket, mert ezt csinálta a nagyival, és a nagyi könyörög, hogy ne, hát ez nem volt akkora csíny, hát még finom is volt ez a kis gyerekhúgy, a gyerekpisi, úgyhogy ő igazi nagyiként viselkedik, és akkor átnő a néző szemébe, tehát tényleg az van, hogy én elkezdtem megszeretni ezt a családot. Való igaz, hogy mondjuk nincs olyan komplex és nagyon eredeti történet a filmben, mint tavaly ugye a Parazitákban, vagy nem is tudom, Élősködőkben. Tehát az Élősködők az egy nagyon extravagáns film, rengeteg jó fordulattal, humorral, stb. Ez, ahogy az Oxi is mondja, ez egy ilyen sokkal szimplább film, igazából egy látlelet egy koreai lakóparkos családról, ugye ebbe az évben a lakóparkos filmek azok így nyomulnak előre, ugye már kibeszéltük a Nomadlandet, és hát itt is látunk egy ilyen, egyébként egy egész jó ilyen, csak ez nem lakókocsi, ugye, hanem ez egy tréler, vagy egy nem tudom is, hogy hívják, egy mobilház, ahol hát ilyen retro 80-as évek elejé bútorzat van, ugye inkább ez a fa a jellemző, meg fahatású műanyag, műanyagtányérok, ugye az ázsiaiak eleve szeretnek ilyen műanyagtányérokból, meg poharakból enni, de van ennek valahogy egy hangulata. Engem megkapott ez az ő kis életük, kis mikroklimájuk, és mondom, hogy szurkoltam az apának, hogy igenis találjon vizet, próbálja meg megteremteni a gazdálkodás alapjait, és akkor itt jön be egy ilyen keresztény figura, aki azt hinnéd, hogy na most jön a konfliktus, és majd ő ellehetetleníti a koreai családot, de kicsit bejön az, ami a Nomád lennél is, hogy nincsen igazán nagy konfliktus, vagy nincsenek nagy konfliktusok a filmben, a vége fele talán igen, hogy igazából ez is egy ilyen kicsit bolond, kicsit vallási fanatikus, enyhén bolond ürgével találkoznak, de javíts ki, ha nem így látod. Tehát nem teljesen százas, egy biztos, hogy hisz Istenbe, és azt mondja ugye a főhősünknek, Jacobnak, hogy úgy lehet itt vizet találni, hogy ezzel a fával oda jön valaki, és akkor a fának, hogyha ilyen Y-ba tartják, akkor a vastagabbik fele az elkezdi keresni a vizet, de hogy azért sok zsugát kell fizetni a valaki, akiért hozzá oda jön megvizsgálni, és erre azt mondja a fater a fiának, hogy gyere ide, mi sokkal jobban tudjuk, hogy hol van víz, ott, ahol nő a fa, és akkor oda mennek az erdő széléhez, és elkezdenek ásni, és hoppá, ásnak egy tök jó kutat. Most itt nem is tudom, hogy te mit gondoltál, Oxi, hogy ebből lesz valami, vagy reménykedtél, hogy ez a család ez magára talál, és majd jó farmerek lesznek?
Hát a 70-es évek jutott eszembe, arra nem tudom, hogy mennyire emlékszel, hogy volt egy ilyen iskola tévé, és ez azért volt, olyan, mintha már akkor az akkori vezetés megszagolta volna, hogy egyszer valamikor majd lesz egy olyan korszak, amikor nem lehet kimozdulni a lakásból, home office-ba vonulnak vissza a tanulók, ezért délelőttönként leadtak ilyen különböző tananyagokat a megfelelő részekhez illeszkedve, az éves tantervhez, és akkor volt, mit tudom én, történelem óra, matematika, torna nem, de az is lehetett volna, hiszen volt esti torna, és ez is egy ilyen volt, kicsit ilyen szájbarágos, kicsit ilyen azért nem különleges, mert ezt most a valóságot akarja mutatni, de valahogy, tehát már megint csak a szomszédokra utalok vissza, hogy minden elemét tartalmazta, amitől akár egy ilyen jó, én egyébként alapvetően nem szeretem ezeket a hosszadalmas több generációt bemutató ilyen családtörténeteket, mert úgy gondolom, hogy ismerek jó pár családtörténetet az életből, azokat azért nagyjából kedvelem, akár sikerről, akár nem csak a sikerről, hanem a bukásról is van szó, de valahogy filmez nekem mindig olyan, hogy szokták ezt mondani, tehát ilyen vontatott. És itt is erről volt szó, hogy ilyen vontatott volt, olyan nem ment előre. Igen, ez a vízkeresés, és egyébként nem tudom hány percen át, a 40. percig egészen vártam, hogy na, hát induljon be. Biztos van a néző között, vagy a hallgató között olyan, aki olyan mozi néző, aki beül, és akkor mondja, hogy jó, hát vannak ilyen prológusok, vannak ilyen intrók, stb. A filmekben ilyen bemutató jelenetek, és akkor ezt csak beindul a film. Tehát most mondok egy hülye példát, ugye Indiana Jones egyik legjobb, tehát miután Indy kiér a barlangból, akkor még mindig nincs vége, és akkor ott a repülőgépen miután kidobja a kígyót, akkor nyugszik meg. Oké, és akkor elkezdődik a történet. Ugye az valójában, na mindegy, lehet, hogy nem jól meséltem. Nem indul be ez a film. A 40. percnél, az 50-nél, hanem kiderül, hogy ez egy ilyen lassú, nekem végtelen, unalmas sztori, és a legvégén ez érdekes, hogy ugye ott például elfogadja már, és ez teljesen agyoncsapja az egészet a rendező, hogy ha ő, és akkor megbízunk benne, azt mondja, hogy nem fiam, mi nem fogunk ilyen Y-botos emberekre bízni, de ha jó, amerikaiak, tudod, hát hagyjuk, mi koreaiak vagyunk. Eleve koreai növényeket termesztenek, akkor gyorsan elmondom a film tartalmát, mert azt mindig elmondjuk. Azért mennek az amerikai Arkansasba, hogy ott a férj álma szerint létrehozzanak egy kis farmergazdaságot, ahol koreai zöldségeket, növényeket, egyebeket termelnek, mert úgy gondolja, hogy ahogy aztán mondja, hogy évente 30 000 koreai érkezik az Egyesült Államokba, ez a 80-as években játszódik, így aztán rendkívül nagy piaca lesz a koreai friss, ropogós, finom, eredeti koreai konyha növényeknek. És azért mondja ezt, hogy mi nem fogunk amerikai módszereket használni, ugyanakkor úgy kezdődik az egész oda kerülésük, hogy a feleségét oda viszi a föld szélére, belemarkol a földbe, és azt mondja, nézd meg, milyen színe van ennek a földnek, ezért a szín miatt jöttünk ide, ezért választottam ezt a területet, ez teljesen alkalmas. Tehát valahol megbarátkozik az ottani klímával, környezettel, azért jól tudja, hogy az amerikai kapitalizmus azért az egy elég egyedülálló dolog a világon, mindenhol nagy méretek, nagy távlatok, nagy távolságok vannak, természetesen itt is. Ugye a legközelebbi város 3 óra, aztán ott beszélnek valami 5 órás távolságról is autóval, és így van, egyébként tényleg megtalálják azt a vizet az elején, elkészül a kút, és elindul a növénytermesztés.
Igen, és akkor feltenném a kérdést, mint műsorvezető, hogy miért csinálták meg szerinted ezt a filmet, vagy mit akartak mondani ezzel a mozival?
Azt olvastam, itt segítséget kellett szereznem, ugye a leírásokból, a hírekből, hogy tulajdonképpen önéletrajzi filmje ez a rendezőnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom a rendezőt, mert baromi unalmas élete lehetett. Most ugye hát ez már egy maros, ilyen oxis beszólás. Ennél biztos, hogy izgalmasabb volt az ő élete. azt figyeltem meg, hogy azt nagyon jól tudja, és ezt biztos te is erre is tudsz mondani, vagy megerősítés a cáfolatot, hogy a legtöbb népnek, akik megcsinálták a filmművészet nagy filmjeit, sorba van olyan produkciójuk, filmjük, moziuk, amiben bemutatják, hogy az ő népük kisebb, nagyobb alakjai, a földművelő parasztemberek, a farmerek, azok hogyan küzdöttek. Most csak itt tényleg ilyen képekbe ugrik elém, hogy biztos láttam ilyen szovjet filmet egykor, talán pont Szergej Bondarcsuktól, biztos vagyok benne, hogy van ilyen amerikai film, sőt, tudom, hogy van. A sok western filmbe mutatják ezt be, hogy mennyire keményen küzdenek a farmerek. Tehát most már nem csak az érdekes egyébként, most sok ilyen filmet láttunk, ugye most beugrik egy Tommy Lee Jones film, ahol kíséri az egyik hölgyet át egy veszélyes területen. Ennek egy másolatát beszéltük ki, azt hiszem, de lehet, hogy csak dumáltunk róla. Na mindegy, a magyaroknál is nagyon sok film, főleg 60-as, 70-es években készült ilyen film, illetve most valami miatt ugye beugrik a Sára Sándor féle film, ugye a Cserhalmi is játszik benne. Tehát nagyon sokkal, vagy hát Tarbélát is lehetne akár említeni, bár ő jelképrendszerként használja a magyar pusztát, a magyar mezőgazdasági, az agráriumot, a területet, az egész környezetet, de mondjuk a Torinói lóban is úgy jelenik meg, hogy azért az nem véletlenül van ott, ahol az a ház, ahol van ez a két ember. Tehát ez minden népnek a sajátja, hogy bemutassa, hogy azért az alapvető élelmiszerek a földből származnak. Az egy külön érdekesség, ezt Pannonhalmán tanította János atya, hogy azt képzeljük el, hogy az ember alapvetően vegetáriánus volt, tehát most a vegáknak ez egy jó hír, és itt is egy nagyon halványa, most így hirtelen beugrott, hogy ez egy picit elválasztja a filmet ilyen szempontból, tehát a zöldségek, gyümölcsök fogyasztóira, és aztán ott a csirkékkel való érdekes, félborzalmas munkára választja szét a rendező a világot. Így aztán azt lehet mondani, hogy van valamiféle harmóniára való törekvés, és azt mondjuk látni a filmből, hogy ez a farmer ságra hajtó férfi, ez a családapa, ez tulajdonképpen nagyon jót akar, csak maga az ő története, ez korán sem annyira érdekes. És egy ilyen bocsánat, akkor befejezem a gondolatot, egy ilyen tanórai filmé válik, kedves gyerekek, ki kell menni a földre, ott le kell ásni, igen, ott lesz egy kút, amikor onnan fölnyertük a vizet, és az ágyásokat szépen föllazítottuk a földet, elültettük a magokat, kiépítjük a vízvezeték rendszert, igen, és ott időnként megnyitjuk, figyelünk arra is, hogy érje kellő napsütés, majd pedig a termést a megfelelő időben a fölvett bérmunkásokkal leszüreteljük, learatjuk, ízléses faládákba tesszük, majd elszállítjuk a nagybani vásárra. Körülbelül ilyen.
Nagyon szeretted a filmet, és úgy tűnik, hogy a hallgatóknak is annyi energiát adtál, hogy azonnal rohannak a moziba ezt megnézni. Én tényleg úgy vagyok vele, hogy nekem aztán nem kell azt mondani, én abszolút rock and roll filmhívő vagyok, tehát hogy nyilván sokkal többször fogom megnézni a Kaszinót, vagy a Wall Street farkasát, vagy akár a Ponyvaregényt, mint ezt a filmet, de nekem mégis egy kellemes élmény volt, lehet, hogy lassulok, de én le tudtam lassulni erre a tempóra. Egy kicsit biblikus maga az esemény, ami ezzel a Jákobbal történik, tehát folyamatosan kapja a sújtást, ugye talán most már spoilerezhetünk, ha már elárultad a Minárit is, hogy hát itt a végén leég ugye a növénye, leég a termése, leég a terméstartó kamrája, a dobozaik, mindenük, és az az érdekes, hogy egy dolog marad meg, ugye a nagymamának a mocsárban, ahol ugye a kis kígyók, meg mindenféle állatok laknak, ott a mocsár mellett, ott mégis megtelepedik ez a kis koreai virág. Tehát, hogy amit nagy gonddal, robajjal, furmányosan kitaláltak, hogy itt majd most koreai zöldségeket fognak termeszteni, ugye a nagy tervek azok dugába dőltek, és amit meg a nagy jött, hogy összeszöszögött ott a kis mocsár szélén, még énekelgetett is a növénynek, az meg kihajtott. És azt gondolom, hogy valahol ebben kell keresnünk a megoldást, tehát hogy ebben lesz az, ami a mondani valója is a filmnek. És nem tudom, hogy te sokkal jobban ismered a Bibliát, hogy itt a Jákobnak van-e valami jelentése, vagy egyáltalán beszélő néve, mert nekem ugye a Jób története is eszembe jutott, hogy Jób ugye kapja a csapásokat, de hogy elég erős a Jákob hite abban, hogy ő a családjának elhozza gyakorlatilag azt az Amerikát, vagy azt az ígéretet, amit valószínűleg ígért a családjának, és ami miatt ugye Koreából ők elmozdultak. Azt hiszem valami ilyesmi lett volna a kérdésem, igen, hogy mi lehet ez a... Van-e egyáltalán szerinted biblikus párhuzam, vagy csak a rendező azt mondta, hogy de jól hangzik ez, hogy Jákob, legyen Jákob az, meg legyen Dávid?
Hát van benne, de ugye Jákob az egy kiemelt kapcsolattartója a zsidó népnek Isten irányába és vissza. Hát itt rengeteg ilyen van, tehát ez a föld, amit ez a Jacob vagy Jákob kinézett, akkor ez az ígéret földje, de az mégse az ígéret földje, tehát akkor ez megdől, aztán vezeti ugyan ezt a népet, a családot, de mivel jönnek a csapások, ezért vagy nem tartja jól a kapcsolatot a felsőbb hatalmakkal, ami ki is derül, mert protokollból elmennek a helyi közösség templomába, részt vesznek az istentiszteleten, de nem aktív hívők, illetve ez meg is nyilvánulott a beszélgetésekből, kiderül, úgy önmagában is a család egy rendkívül zárkózott, így egy-egy emberként is minden tag külön zárkózott embereknek egy csoportja. Nekem végig kérdés a számomra, tehát rendkívül sok zavaró tényező van benne, ahogy fölépül a film, hogy egyáltalán ez hogy család, hogyha egymástól az emberek ennyire távol vannak. És a nagymama is, mikor megjelenik igazándiból, egy ilyen bolondos kis, talán minden családban van egy ilyen bolondos idős ember, a mi családunkban én vagyok, aki olyan furán viselkedik, aki persze elhoz egy pici pislákoló fényt abban a kis derengő homályban, amit ez a fura közösség jelent, de ez a fura ember ebben a fura közösségben csak mégiscsak furán tud viselkedni, és kiérti meg őt a gyermek. Hát a kígyó, és szerintem az nem is mocsár, ez egy sima patak, mert mondja is, és gyanítom, hogy ugyanaz a vízfolyás, amire az elején az apa mondja, hogy hát itt a közelben itt megy ez a folyó, és ennek a partján megélnek a fák, tehát itt, hogyha leásunk, akkor vízre fogunk lelni.
Igen, nem is arra gondoltam, hogy mocsár, de ugye a lápos, ilyen iszapos hüllők vannak benne, meg kis csúszó állatkák, és valahogy abban a párás mikroklímában, ami hasonlít talán, hogyha voltál te is Oxidél-Kelet-Ázsia vagy Ázsiába, akkor ez a ahol gyakorlatilag a növények jól érzik magukat.
Hát én máshogy látom, tehát ugye ők beérnek erre a területre, ugye viszi egy alkalommal a nagymama elviszi a kisfiút, a Davidet, és ott ők még jobban vannak, a nagymama még nem kapta meg ezt a sztrókot. És akkor mondja Davidnek, hogy na itt már óvatosan, mert itt most én el fogom ültetni ezt a minarit, ez egy nagyon igénytelen, viszont rendkívül sok jó dolgot ad az embereknek adó növény, ugye egy ilyen jó íze van, nem igényel különösebb gondoskodást, és azt mondja, itt már vigyázni kell, mert itt vannak kígyók, itt maradj mellettem. És akkor egyszer csak ott egyik látogatásnál, amikor nézik a növényre, megjelenik egy darab kígyó. A különösebb állatvilágot, ott nem tudom mennyire látni, egy jó ronda fekete kígyó megjelenik, és mondja a nagymama, hogy na, látod, szóval ott van. Ez is ugye egy biblikus kép, a burjánzó, pezsgő buja természetben megjelenik a kígyó. Hát ez ugye a Teremtés könyvének első lapjain olvasható. De ez sem igazi, hiszen nem Ádám és Éva van ott, hanem egy idős hölgy és egy unoka. A Dávid név ugye Izrael egyik legerősebb, legnagyobb királya. Hát pont most volt ugye pünkösdi prédikációban hallottuk a templomban, hogy hogy választották ki Dávidot, ezt talán elmondom, mert ide illik, hiszen a beszélgető partnerem is Dávid, és a filmben egy kisfiú, akit meg kell zabálni, annyira aranyos, David. Elküldte Isten az akkori prófétáját egy adott családhoz, akik nagyon számítottak arra, hogy közülük kerül ki Izrael új királya, a felkent, és hát az apa gyorsan kihozta a fiait, és hát 7 csoda szép, erős Daliát állított a próféta elé, és hát mindegyiket egyesével megnézte, és a próféta hallotta közben Istennek a hangját, mint egy ilyen headsetben, ugye ment oda a hang, hogy nem ő az következő, nem ő se az. És mikor végig mentek az összes fiúnak, akkor kérdezi a házigazdát, hogy te mindegyik fiad itt van, mert itt valami félreértés lehet. Azt mondja, most már ugye a saját szavaimmal mesélem, azt mondja, hogy nem, hát még ugye a legkisebb kim van a mezőn, de hát ő tereli a nyájat, őt hagyjuk. Szóval nem, hozd csak ide. Tehát a leg, és ő volt az. Ő volt a Dávid. Ő volt az, aki később felnőtt, ő volt az, aki különösebben más eszközt nem ismert, mint egy botot és egy paritját. A paritja azért volt mindig nála, mert a farkasokat azzal űzte, hogy a nyáj tagjait ne bántsa. De már ez is ugye krisztusi jelkép, ahogy hallottuk az Isten tiszteleten, hiszen ugye Krisztus is tereli a nyájat. És ennek a kis aranyos fiúnak is ez a képessége van talán, hogy rajta keresztül ő ugye nem tudja előzni a farkast, nem tudja terelni a nyájat, de mégis van benne egy olyan erő, amivel a figyelmet odavonza. Ki ne akarna egy aranyos kisfiút figyelni, ugye itt a Hahőcsi című magyar film ugrik be, ahol ugye Kovács Krisztián elrabolta az akkori nézők szívét, mindenki kedvelte, emlékszem egyébként Esztergomba is eljött, és hát meg lehetett csodálni, hogy az a kis figura, aki a dobozban van, és aztán a Hahőcsi mellett még sok más filmje volt, hogy az most megjelent. Emlékszem, hogy néztük, hogy úristen, ez hogy történt meg. Érdekes ez a jelkép, hogy használja a rendező, ez a jelképrendszer. Ő mindig picit így bekínál a bibliai jelképekből, aztán visszavonul belőle. Tehát nem mer elmélyülni benne, csak mindig utal valamire, de aztán nem teljesíti ki azt a jelképet, és hát meg is törik a fény rajta ezen a jelképen így akkor.
Hát meg valahogy ez az egész kultúra, tehát ez igazából nekem ugye Amerika jut ilyenkor eszembe, vagy mint szimbolikus kontinens, ahol megpróbálják ugye mondjuk azt, hogy a kereszténységet meghonosítani, ami ugye a rabszolgáknál, a fekteknél például abszolút működőképes, de ugye az indiánoknál már nem, és van egy hát újkori, nem is annyira újkori, mondjuk azt, hogy Amerikával ugye együtt jár ez az olvasztó tégely jelenség, tehát hogy minden nagyvárosban van például kínai negyed, és például én voltam ugye San Franciscóba, és ott az egyik kedvencem volt a kínai negyed, tehát tényleg olyan volt, mint a San Francisco utcáin című filmben, és jött ez a hangulat, de hogy aztán ez a világon ugye kialakult, ezt mi is megkaptuk a 90-es évek elején, hogy egyre több kínai jött, és kicsit átalakult nekünk is, átalakultak a külvárosaink és a belvárosaink is, ugye megjelentek a kis kínai büfék. Először nagyon nagy szám volt elmenni egy kínai étterembe és kínai ételt enni, ma meg már mindenki tudja, hogy ha olcsón akar gyorsan enni, akkor kínai teszik. És ezek a korai családok is szerintem, hogy hát ezt látom, hogy próbálnak integrálódni, gyökeret vetni, vagy verni a földbe, de nem nagyon sikerül. Tehát, hogy valahol csak egy kicsit úgy tudnak valahogy meglenni, mint hogy ez a minári növény, hogy tök véletlenül, mert van ott egy kis víz, meg van egy kis sár, meg izé, és valahol ott a kis kígyócskák mellett ott ők valahogy úgy éldegélnek. És valahogy ezt is érzem, hogy ők nagyon szeretnének otthonra lelni, de hogy ez talán nem igazi otthon, de mégis egyfajta menedék. Nem tudom, hogy ezt jól mondom. Én New Yorkról gondolkoztam nagyon sokáig, hogy New York mennyi nemzetnek adott gyakorlatilag lehetőséget, vagy kecsegtetett valami új életreményével, és ugye a 20. század elején, akik New Yorkba érkeztek, ugye ismerjük ezt a Keresztapa című filmből is, meg sok másból, hogy hogy alakultak ki ezek a negyedek, mint Little Italy, Chinatown, ugye a zsidó negyed, és hogy az első generációk mennyire szegényen éltek, és mennyire nehezen próbálták ugye foggal körömmel kikaparni maguknak az ételt és a túlélés reményét, és majd a következő generáció, vagy annak a generációja aratta le talán ennek a gyümölcsét, annak a magnak, amit akkor elvetettek. És hogyha valamiről szól nekem ez a történet, és hogyha hihetünk ennek, hogy ugye ez a rendezőnek a saját élménye, akkor igenis ezt a szülei szenvedték meg, a szülei kapcsolata szenvedte meg nagyon, hogy egy apa hitt valamiben, amiben anya annyira nem hitt, meg aggódott a gyerekéért, a nagyi, akit leélte szinte az egész életét Koreába, de valószínűleg Amerikába kellett meghalni, egy teljesen idegen tájon, és hozta magával a kis mináriát, érted, ami az ő kis növénye, a mini Korea ott a patak mentén, és talán már ez a generáció, ez a koreai generáció az, aki le tudja aratni ezt a gyümölcsöt. Tehát ez a koreai rendező az, aki Oscar-díjra van jelölve, aki ott ül, hát nem a Kodak Theaterben, de a jelenlegi járványhelyzetben ezen a helyen, most nem jut eszembe ebbe a színházba, és valószínűleg talán ez a koreai generáció jut el oda, hogy jobban emberszámba vannak véve. Vegyük például akár a Walking Dead sorozatot, ahol ugye a Jacobot játszó színészünk, ugye Steven Yeun hírnévre tett szert, vagy vegyük ugye a rendezőt, a Lee Isaac Chungot, aki most itt áll, és a világ legrangosabb díjára van jelölve, vagy vegyük ugye a másik rendezőt, aki ugye a Nomadlandért felelt, és hát ugye idén hazavitték a legjobb filmdíját, vagy ugye tavaly, ugye Trump az dobott egy hátast, amikor megtudta, hogy az Akadémia egy koreai filmnek adta a legjobb filmdíjat. Egyébként tényleg furcsa volt, mert addig azt gondoltuk, hogy az Oscar-díj az amerikai filmekről szól, és mondjuk Cannes az pedig az európai, és a világ filmjeiről szól, és ez az egész tavaly felborult, tehát megnyerhette egy koreai film a legjobb filmdíjat, de ha filozófiailag belegondolunk, akkor miért ne lehetne, ha mindenki úgy látja, hogy abban az évben a világ legjobb filmje egy koreai film volt, akkor mégis nyerhet egy koreai film, csak akkor az egész Oscar-díj másról szól ma már, mint szólt régen, és ez egyfajta reform, és ennek a reformnak az eredménye, hogy a Minarit is megnézhetjük, míg hogyha ez speciál egy nem tudom milyen átlagos amerikai családról szól, akik próbálnak valahogy megélni, lehet, hogy igazad van Oxy, és nincs benne annyi craft, vagy nincs benne annyi dráma, hogy ennyi ideig, két óráig lekössön minket. Lehet, hogy ehhez egy koreai csapat kellett, és egy koreai nézőpont, hogy kíváncsi legyen erre a világ, kíváncsi legyen erre az akadémia, és azt mondják, hogy érdekel minket idén is egy koreai történet.
Hát én azt is simán el tudom képzelni, hogy ez már egy jó ideje tartó folyamat, hogy eleve afroamerikaiakat, különböző színű embereket tessék megjeleníteni a filmvásznon, illetve jelentősége teljesen ábrázolni, hogy a népek kohója Amerikában, ez azért nem egy olyan különleges dolog. Amikor biztos figyelik, és ezt közreadják, hogy a népesség összetétele miként változik, és emlékszem, hogy egy olyan 10-20 éve, de inkább 20 éve közölték, hogy hát azért nagyon ciki az, hogy a latin-amerikai vagy a latinajkú kisebbség, aki ott él Amerikában, az most már egyre nagyobb számban ugye választásokat is eldöntő, amúgy így szokták, ennek emiatt szokták jobban figyelni, hát hiszen kedvezzünk annak, akitől várjuk, hogy hatalomba juttat minket, ez egy klasszikus világpolitikai alapképlet, és akkor elkezdtek egyre több latinokkal, latin-amerikai szereplőkkel készített filmet csinálni. Ezekből mi nagyon sokat nyertünk, mert rendkívül jó színészek vannak, és ugyanez van a távol-keletire, de most itt két film jutott eszembe, az egyik a Nagyzűr Kis-Kínában, hát az annál nagyobb távol-keleti kultuszfilm Amerikában akkor még nem készült, természetesen ez egy szórakoztató film, és arról szól, hogy egy kamionsofőr Kurt Russell alakítja, betéved a San Francisco-i kínai negyedbe, ahol kiderül, hogy a kínai legendáriumok ilyen félisten, félember alakzatai, ezek igenis különféle csodákra képesek, és nem csak simán kungfuznak, karatéznak, meg nem tudom mit csinálnak, dobálnak ilyen csillagokat, meg ja, nem ninjáskodnak, mert az azt hiszem, japán. Tehát, hogy ilyen nagyon különleges kulturális ilyen fesztikörkép alakulat ki, és még egy film eszembe jutott, meg kellett azért néznem a Wikipédián, a Kopár sziget című fekete-fehér japán filmről van szó. Tök ugyanaz, arról szól, amiről ez a Minari. Arról szól, hogy van egy család, egy elég nem feltétlenül a céljaiknak megfelelő földön dolgoznak, hogy megéljenek, mezőgazdasági munkát végeznek. A Kopár szigetnek az volt a lényege, hogy a családnak a napja nagy részének az nagy része azzal telik el, amivel mondják, hogy a nagyon száraz afrikai országokban a nőknek azzal telik el egy olyan 6-8 órájuk minden egyes áldott nap, hogy elmennek a vízért, és hazaviszik hát azokat a tartályokat, kell már csak elképzelni. És ez a Kopár sziget is ilyen, hogy hordják a vizet, ráadásul ilyen hegynek fölfele, mert ez valamilyen kisebb, ilyen lankán van az a földrész, és valahol van ott egy vízforrás, oda fölviszik, és itt olvasom, hogy ez Magyarországon akkorát bukott, mint Rottenbiller, hiszen nem tudta a magyar közönség megérteni, hogy egyrészt nem beszélnek egyáltalán a filmben, de tudjuk, hogy a mezőgazdaságban dolgozó ember az nem olyan, mint te meg én, hogy fossánk a szót, hanem ők inkább tesznek, dolgoznak, egy-két szó, de ki ne ismerne székely viccet, ugye, amikor hát minden szántásbeli nagy ívnél ugye találkozik össze a két székely ember, és akkor váltanak kettő-három szót, és egy ilyen egy nap alatt gyakorlatilag azt a két mondatos információt azt ki is cserélik egymással. Tehát nem olyan... Igen, tehát azért, mert valakinek van egy élete, a családjának van egy története, az egyáltalán nem méltó, vagy nem biztos, hogy jó arra, hogy ábrázolják. Mindenről, bármiről lehet jó művészfilmet csinálni. Nekem egy időben az volt a mániám, hogy szeretnék egy olyan filmet nézni, így jutottam el a Kopár szigetig újra, mert én szerintem gyerekkoromban láttam a tévében, ami nem szól semmiről. És vannak ilyen filmek, állítólag a világ leghosszabb filmje, az egy vonatra szerelt kamera, és valami ilyen Orient Express hosszúságú vonat, úgy, mint hány nap, vagy nem tudom, 70-valahány órán keresztül megy, és ezt valahol valaki egyszer megnézte, és akkor azt mondták, hogy hát ez zseniális. De tudjuk, hogy a posztmodern művészetben a 120 darab samott tégla lerakása, illetve egy konzervdobozba belehegeztett emberi széklet minta is számít művészetnek, tehát bármi lehet. Ilyen szempontból ez egy mezőgazdasági posztmodern alkotás.
Nagyon gányó vagyok, de azt gondolom, hogy most elérkezhetnénk a szavazáshoz, és értékeljünk. De akkor, ha már ennyire genya voltál, akkor adj valami tényleg valami olyan értékelést, ami ezt tükrözi. Tehát nehogy megdob most egy ilyen könyöradomány 7 ponttal ezt a filmet.
Ítéletem könyörtelen lesz, de igazságos. Amikor ezt a filmet megnéztem, utána, mint gyöngytyúkat akarra vetettem magam a Felkészültél Helenre című szintén posztmodern filmre, hát az a másik véglet, ezzel most nagyon nyaggat a Dávidot, hogy dumáljuk ki, erre bizonyára majd egyszer sor kerül. Azért adok rá 5-öt, mert a Mankra is 5-öt adtam, ha jól emlékszem, és a Manknál is azt mondtam, hogy ennél a filmnél az volt a legnagyobb gondom, hogy annyi időt pazaroltam rá, hogy megnéztem. gondolhatják a kedves hallgatók, hogy mivel mind a ketten filmmániások vagyunk, hogy ilyet életünkben körülbelül egyszer mondunk ki, most vele mégis megtörtént még egyszer, mármint olyan szempontból, hogy kiszúrtuk magunknak azt a filmet, tehát külön direkt oda leültünk és megnéztük, mert óvatatlan az ember bele-bele fut olyan filmekbe, amit a, mondjuk valamelyik családtag néz, és akkor leülünk mellé, de így, hogy célzottan egy ilyen filmet megnézni, hát ez katasz. Ez olyan, mint amikor közlik, nem, azt mondja otthon az asszony, hogy rántott hús lesz petrezselymes krumplival, tejfölös uborkasalátával, és már érzed a uborkasalátának azt az egész enyhe fokhagymás stihjét így a szádban az ínyednél, és mikor hazaérsz, akkor közli, hogy hát valójában tök főzelék van fasírtal. És ez ugyanez az érzés volt, ezért öt. Én nem tudom, aki szereti a Minarit és Evet már, az nézze meg, a többieknek nem ajánlom.
Jó, hát akkor én adok erre egy hatost, mert én azt mondom, hogyha egy kedves történetet akar hallgatóság, nézőség megnézni, akkor mindenképp ez a nagymama, ez viszi a prímet, és most nem azért mondom, mert Oscar-díjat kapott, én még azelőtt néztem meg a Diardo előtt ezeket a filmeket, és nekem abszolút maradandó volt ez a nagy figura, és egy látlelet a kórai emberek életéről Amerikában. Nyilván, hogyha ez valakit nem érdekel, akkor ezt nem fogja megnézni, főleg ezután, a podcast után szerintem senki nem fogja a filmet megnézni. Én mégis azt mondom, hogy azért érdemes, én egy hatost ugye adok rá, és azt gondolom, hogy a szolgálati közlemény következik.
Megfogyva bár, de törve nem, azért akkor mondanám a szolgálati közleményt. Nos, tehát a jövő szebb reményében, vagy a... Igen, jól mondtam. Igen. Tehát elérhetőségeink vannak egy csokorral. A 2020 filmot össze megtalálható a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Facebookon, az Instagramon. Van egy anyavállalatunk, a Könyvkultúra Kelló magazin. Ott van egy olyan rovat, hogy Bibliopod. Ha ide rámentek, akkor megtaláljátok az összes eddigi adásunkat, ugyanúgy, mint a fentebb felsoroltaknál. Aki hosszabban szeretne ömlengeni, nyugodtan tegye meg, de még előtte, mielőtt elmondanám az e-mail címünket, megkérlek benneteket, hogy a fenti felületeken lájkoljatok, dizlájkoljatok, kommenteljetek, ha megosztjátok a tartalmainkat, azt nagyon szépen ugyancsak köszönjük. És akkor jöjjön az e-mail cím, 2020filmodussze@gmail.com.
És még egy dolgot hozzátennék, hogy mostanában készül el a honlapunk, aminek szintén ez lesz a címe, hogy 2020 filmodüsszeja, és ezen túl majd ott is meg fogtok minket találni, lassan elindul, és találtok ott új tartalmakat is, illetve a régi tartalmakat is fellelhetitek, az összes eddigi készült podcastet, őrült fotókat, és különböző linkeket a anyavállalatunkhoz, illetve a különböző felületekre, amiket Oxi felsorolt. Sziasztok!